Az egészségügy a témánk, és Kovácsi Zsombor a vendégünk, egészségügyi jogász, és abban maradtunk, ugye, hogy optimisták vagyunk, tehát először megnézzük azt, hogy tulajdonképpen ez az indikátor rendszerű, vagy teljesítmény értékelés, ugye a vendégünk szerint már azt mutatja, hogy ez lehet jó, de lássuk meg kategória, és akkor nézzük meg azokat a döntéseket, amelyek esetleg kifejezetten jók, és hát akkor a végére hagyjuk a fekete levest, amit rálöttyintünk a kedves hallgatókra.
Az optimizmus jegyében.
Igen, így van.
Az, hogy az alapellátáshoz végre hozzányúl a kormányzat, az mindenképpen jó jel. 2015-ben egy nagyon előremutató új alapellátási törvényt fogadott el az országgyűlés, ebben benne volt a lehető az orvosok és más szakemberek együttműködésének, annak, hogy a házi orvos, hogyha van más szakvizsgája, akkor esetleg olyan feladatokat is elláthat a praxisában, ami miatt egyébként a betegnek járóbeteg szakrendelőbe kellene menni. Tehát nagyon sok modern szemléletű, egyszerűsítő dolognak a csírája megtalálható volt ebben a törvényben. Igen ám, de jó 5,5 évig nem történt ezután semmi, tehát azok a végrehajtási rendeletek, azok a nem jogszabály alkotásban megnyilvánuló, hanem kézzelfogható intézkedések, amelyek következtek volna ebből a törvényből, nem történtek meg. Jött a Covid, jött az óriási terhelés, nem csak a házi orvosok, hanem az egészségügyi rendszer számára, de jobb hián, mert hát valamikor lépni kell, 2021-ben végre megszületett a csoportpraxisok létrehozásáról szóló első jogszabály. Ez sem törte át azt a gátat, amiről már beszéltünk, hogy jellemzi az alapellátást, hogy kevés az orvos, rossz a teljesítmény, mennek az emberek az SBO-ra és kivárják az 5 órát, inkább mint az 5 hónapot a házi orvos beutalása után, mert legalább az ultrahang vizsgálatot akkor megcsinálják. Ezzel persze túlterhelik az SBO-t, és további várakozásra kényszerítik azokat, akiknek tényleg sürgős, igen, a sürgősségi betegellátó osztályokat, tehát így aki tényleg életveszélyben van, tényleg sürgős az állapota, az rosszabb helyzetbe kerül, mert oda áramlanak azok is, akiknek lehetne várni, csak azért az 5 hónap az, lássuk be, több, mint amit a tolerancia megenged. Úgyhogy ez egy mindenképpen jó dolog, hogy most hozzá akarnak nyúlni. Ügyeleti szinten megújították a házi orvosi teljesítményértékelési rendszert is, mert ott volt a finanszírozás egy része, az már eddig is indikátor alapú volt, de most ebbe is újra belenyúltak. Tehát úgy tűnik, hogy ha nem is mindenben, ahogy mondtam, ez a központi irányítás az én szívemhez nem áll igazán közel, de nem is mindenben az én számíze szerint, de hát ez nem elvárás, de belenyúlnak, szeretnék egy kicsit felkavarni az állóvizet, ami az alapellátásban van. Nagyon fontos része szerintem ennek a gondolkodásnak az, hogy a mentőtisztek, magasan kvalifikált ápolók nagyobb szerepet kapjanak, ahogy mondtam, hiszen jelenleg a házi orvos egy csomó olyan feladatot is ellát.
De belőlük nincs nagy hiány?
Belőlük is hiány van, és újszerű az ő képzésük, főleg a kiterjesztett hatáskörű ápolóknak a sokkal nagyobb száma és aránya lenne indokolt az alapellátásba, viszont őket rövidebb idő alatt ki lehet képezni, tehát gyorsabb reagálású lehet a rendszer, hogyha az ő kiképzésükre áll rá, és nagyon sok
de
olyan...
De hogy ezzel is indult, tehát erre van erőfeszítés? Tehát
erőfeszítés van, persze, csak vonzerő is kellene.
Ott tehát, a bérek fejlesztése, amik hátra van, ugye?
A bérek fejlesztése, az, hogy egy életpályát tudjanak felcsillantani előttük, hogy a fiatalok válasszák ezt a szakmát. Ugye a társadalom gondolkodását is valamennyire érdemes lenne átalakítani, fejleszteni, mert nagyon orvoscentrikus a magyar beteg gondolkodása. Engem orvos, sőt, lehetőleg főorvos vizsgáljon meg. Ez ugye nem feltétlenül kellene, hogy így legyen, sőt, az orvos személye is egyre kevésbé kellene, hogy jelentős legyen, hogyha tudná a beteg azt, hogy mindenütt ugyanazt a magas színvonalat éri el, és ehhez, hogy most rátérjek egy negatívumra is, amiben nem látszik nagy előrelépés, az átláthatóság, minél több adat, mutató, indikátor, nyilvánosságra hozatala lenne szükséges, hogy bízzunk az egészségügyben, hogy lássuk azt, hogy a mentőtiszt is nagyon sok feladatot el tud látni.
Hát most megkérdezhetném, hogy ez megint egészségpolitikához tartozik-e, vagy általános, mert hogy a költségvetés átláthatósága is egyre kisebb, Ugyanakkor ezzel ellentétes vállalásokat tett éppen a kormány az uniós pénzek megszerzése érdekében, úgyhogy akár még lehet is előrelépés, ha mondjuk kényszer hatására esetleg, akkor is, nem?
Igen, és ebben is van nem csak politikai, hanem szakmai vita is, mert van, aki pusztán jó indulatból úgy gondolja, hogy nem szabad az embereket felzaklatni olyan egészségügyi adatokkal, amelyeket ők nem tudnak jól értelmezni. Tehát például az, hogy az egyik kórházi osztályon nagyobb arányban halnak meg egy bizonyos műtét miatt, mint a másikon, az egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ott rosszabb munkát végeznek. Lehet, hogy oda súlyosabb állapotú betegek kerülnek. Tehát nagyon sok statisztikai, mintavételi és egyéb hiba keveredhet ezekbe a következtetések levonásába. Viszont én azt gondolom, és alapjogi szempontból ezt is kell, hogy mondjam, hogy az állam feladata nem az, hogy eldöntse, hogy mi tartozik az emberekre és mi nem, hanem minden publikus adatot hozzáférhetővé kell tenni, és meg kell próbálni elmagyarázni, hogy azt hogyan kell értelmezni. Akkor is lesz hozzá nem értő, vagy szándékosan félremagyarázó, aki más következtetéseket von le belőle, de legalább akkor megtettük azt, ami a kötelességünk.
Akkor maradjunk még a problémáknál. Mi az, ami nem tetszett? Én azt is kérdezhetném, hogy amikor volt, említett, hogy ez a társ, hogy a mi is ez a rendszer, amikor véleményt lehet nyilvánítani?
Társadalmi egyeztetés és társadalmi egyeztetés is, igen. Tehát lehet véleményezni a jogszabálytervezeteket.
Igen, hogy ez megtörtént, és nyújtott be véleményt önt is, hogy ezek mik voltak, illetve mik azok, amire leginkább elégedetlen per pillanat itt az új szabályozás kapcsán?
Én kifejezetten a magámban dolgozó orvosok államiba kényszerítése ellen szólaltam fel, mert úgy gondoltam, hogy egészségpolitikai kérdésekben nem feltétlenül az én véleményem az, ami egy jogalkotási folyamatban fontos, de a szűkebben vett szakmám a jog területén, hogyha látok olyat, amivel esetleg, ha hozzászólok, akkor későbbi problémákat elősegítem, hogy megelőzzük, akkor egyébként most először éreztem ezt kötelességemnek, tehát talán ez is mutatja, hogy ez egy... Ez
és
egy,
lett is hatás.
Nem biztos, ezt nem tudjuk, hatása, tehát ugye az, hogy benyújtottam ezt a javaslatot, és utána úgy alakult, ahogy én is jónak gondoltam volna, ez egyáltalán nem jelenti azt, de ne is zárjuk ki ennek a lehetőségét. Na de akkor visszatérve arra, hogy ami megvalósul és amit elfogadtak, abból mi a rossz, hát amire már utaltam is, ez a túlzott központosítás, és ugye beszéltünk már a házi orvosi körzetek tekintetében a központosításról, ugyanez a tendencia egyelőre finomabb formában a szakrendelők, a rendelői intézetek oldalán is megjelenik. Egyelőre még egy ilyen előkészítő fázisnak tekinti a következő időszakot ez az új törvénycsomag és az egészségügyi kormányzat. Tehát, hogy meg kell teremteni a lehetőségét, olyan intézkedéseket kell majd, ez körvonalazódik a következő időszakban remélhetőleg meghozni, hogy a jövőben, ha szükséges, akkor állami kézbe lehessen venni ezeket a jelenleg még az önkormányzatoknál lévő rendelőintézeteket. Ugye a kórházrendelőintézet komplexumokat már állami kézben vették a 10-es évek elején, de a csak járóbeteg szakellátást nyújtó intézményeket így a fővárosi kerületekben, meg nagyon sok vidéki városban még jellemzően a települési önkormányzatok tartanak fenn. Uh-huh. És hát én ezt se gondolom, tehát én úgy gondolom, hogy nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, meg a józanész is, hogy az a célszerű, hogyha a betegellátási piramisnak az alsó szintjein lévő házi orvosi ellátást a településeknél hagyjuk, a járó beteg szakellátást bizonyos nagyobb települések, vagy esetleg településeknek az együttműködésében valósítjuk meg, vagy ők tulajdonolják ezeket, a kórházi ellátást attól függően, hogy alapszintű, vagy ráépített, speciális szintű lehet megyei, regionális szinten irányítani, és a központi, szelektív, nagyon specifikus, nagyon eszköz és magasan képzett szakember igényes ellátásokat érdemes országos szintről irányítani, amiből kevés van, amiből 1-2-3-4 helyen tudunk ellátást nyújtani, mert ahogy mondtam, ez szerintem karikaturisztikus a magyar egészségügyi rendszerre, hogy a kisvárosnak a házi orvosi körzet beosztását majd egy budapesti központból fogják utcaházszám szerint kijelölni.
Oké. Amiről még sokat hallunk problémaként, ez az egészségügyön belüli bérfeszültség, onnantól kezdve, hogy az orvosok bérét nagyon megemelték, viszont nem az ápolóknál ez nem valósult meg, vagy csak jóval kisebb mértékben ezzel. Most mi a helyzet, és mi lenne az ideális?
Ugye az ígéret az, hogy az arányokat rendezni fogják, tehát nyilvánvalóan nem a házi orvosok bérszintjére, de egy egészséges arányt fognak néhány éven belül elérni, és meg is indult már ez a szakdolgozói bérfejlesztés. Ugye mondhatjuk, hogyha valaki béremelést ad, akkor valaki mindig elégedetlen lesz. Tehát, hogyha egyformán kap mindenki, akkor azok elégedetlenek, akik úgy érzik, hogy ők többet dolgoznak. Volt is ilyen egyébként, hiszen az orvosok esetében lényegében ugyanazt a szorzót tették rá mindenkinek a bérére, és akkor azt mondták a traumatológusok, hogy nekik több járna, mint a bőrgyógyászoknak, mert mindenki tud olyan érvet felhozni, ami alapján ő a legfontosabb, és ő az ő munkája a legnehezebb. Az biztos, hogy óriásira nyílt az olló azzal, hogy a szakdolgozók csak a korábban beindított automatizmus szerinti, egyébként érezhető, de az inflációval, meg sok mindent az orvosi béremeléssel együtt csekélynek tűnő emeléseket kapták. Az orvosok bére viszont akár 2,5-szeresére emelkedett, tehát most már ilyen 2 millió vagy a fölötti orvosi bérek sem ritkák. Úgyhogy ezzel valamit kell kezdeni. Óriási pénzekről van szó, tehát csak a 2021-es orvosi béremelés olyan 300 milliárd pluszt jelentett a 2000 milliárdos egészségügyi kasszában, tehát 10%-nyi az a növekmény, ami ezzel bekerült. A szakdolgozói az hasonló nagyságrendű, mert ugye kisebb mértékű, de sokkal több a szakdolgozó, mint az orvos, tehát ez is több 100 milliárdot igényel, hogy ugyanolyan arányban felhozzuk az ő bérüket. Ezzel foglalkozni kell. Biztos, hogy rontja a morált, lehet, hogy nem annyira priméren kibukó problémákat okoz, mint az orvoshiány, tehát műtétek elmaradása, stb., de azért érzékelhetők már itt is hiánytünetek is, tehát a szakdolgozók létszámában is, hiszen ott ugye az alacsonyabb bérszint az lehetőséget teremt arra, hogy piaci szférába, akár egészségügyön kívülre is a most már egészen jól fizetett kereskedelmi dolgozók bérét megajánlva valaki elcsábítson egészségügyi dolgozót.
Igen, tipikus. Még egy utolsó kérdés, hogy ugye itt van például az orvosbérek rendezése.
Utolsó előtti? Nekem is van egy, ha még belefér.
Ami 300 milliárdos nagyságrend, ugye jó nagy pénz, de közvetlen hatását én betegként nem észlelem. Nem haszontalan, mert nyilván az orvos elvándorlást azt megakadályozza, itt tartja az orvosokat, ők már jól keresnek. De lenne-e olyan, nem tudom, ilyen varázspálca-szerű intézkedés, ami nem, nyilván nem a teljes egészét az egészségügynek, de valami olyan látványos változást hozna, aminek a bevezetése ilyen látványos megoldást tudna produkálni. Vagy ilyen bőrömön érezhető.
Hogyha teljesen szabadon gondolkozhatunk, és csak a pénzszabhatárt és az egészségpolitika irányát újra lehetne gondolni, akkor én mindenképpen a betegközpontúságot és az átláthatóságot tartanám kulcsmomentumoknak, tehát hogyha lennének olyan ügyfélfogadó centrumok, lenne olyan ügyfélbarát, felhasználóbarát honlap, ahol megismerhetné a biztosított, a beteg azt, hogy hová mehet, hol van nyitva a rendelő, a házi orvos ahelyett, hogy recepteket írna és beutalókat írna, nyomon követhetné a betegnek az ellátását, akkor például a komplex ellátást igénylő krónikus betegeknek a gondozása az sokkal színvonalasabb lenne, és a beteg élmény szinten is azt érezné, hogy róla szól az egészségügy. Tehát ezt például egy hónapok alatt eredményt hozó, és akár egészségben mérhető eredményt hozó intézkedésnek tartanám.
Akkor az utolsó?
Igen, és egy kicsit kapcsolódik is, mert még mielőtt a műsor elkezdődött, de már itt volt velünk Kovács Zsombor, akkor volt egy kis mellékmondat elszórása, hogy az egyik legnagyobb tévhit, hogy sokkal több pénz kellene az egészségügybe, és az segítene, hogy ez legnagyobb alulfinanszírozott. Mi itt akkor a valóság? Akkor ez abszolút nem a pénzen múlik?
az biztos, hogy ha több pénzt teszünk az egészségügybe, és azt jól költjük el, akkor abból lehet jobb egészségügyet csinálni. De önmagában az, ha öntjük a pénzt egy rossz rendszerbe, az nem fogja javítani, sőt rontani fogja a hatékonyságot, ahogy láthatjuk most az egyébként pozitív orvosi béremelési intézkedésből, ugye a plusz 300 milliárdból mit lát a beteg? Azt látja, hogy az eddig a hálapénz vadászat keretében tüsténkedő orvos helyett bizony sok orvos perzsa macskaként terpeszkedik a szakrendelésen, mert azt a 6 órás munkaidejét akkor is kitölti, és akkor is megkapja a fizetését, ha lényegében munkalassító sztrájkkal ekvivalens módon végzi a tevékenységét. Elnézést kérek, és tisztelet a nagyon nagy számú kivételnek, de az ösztönzők szintjén ezt eredményezi az, hogy odaadtuk ezt a rengeteg pénzt anélkül, hogy bármit elvárjunk.
Oké, világos. Hát nagyon szépen köszönjük hogy
szépen,
itt volt.
Jó sok mindenről beszélgettünk, és nagyon sok információt kaptunk.
Én is köszönöm szépen.
Várjuk szeretettel majd legközelebb is, és fogjuk hívni, ebben biztosak vagyunk. Köszönjük még egyszer, szép napot, és jó munkát.
Szép napot kívánunk. Kovácsi Zsombor volt a vendégünk, egészségügyi jogász.